Amikor egyeztettük a beszélgetést, akkor is mondta, hogy nagyon elfoglalt, és sok minden dolga van. Ezekhez a munkákhoz honnan merít erőt, energiát, illetve mi az, ami még mindig motiválja?
Hát először is az, hogy ezeknek a munkáknak egy jó részét, sőt majdnem mindent, hát már nem én kezdeményezem. És hát az ember hiú, meg szeretne még életben maradni, és ha hívják, vagy kérik, hát akkor elvállaljon. De hát tényleg ebben a hónapban tulajdonképpen hát négy különböző dologgal is foglalkoztam, mert hát egyrészt nagyon megtisztelő meghívást kaptam a Szegedi Zeneakadémiától, tartottam egy háromnapos mesterkurzust. Nagy volt az érdeklődés, sokan voltak, jó volt. Ezen kívül hát premierre vittem a Szentendrei Teátrumba, a Szamos Presszóba, mint helyszínbe, a Karinthy Ferenc Dunakanyará című darabját, ami hát egy presszóba játszódik, szintén azt hiszem elég jól sikerült. Akkor felújította az Erkel Színház a István a király rendezésemet, amit ugye nem én újítottam fel, hanem a Tóth Erika nevű nagyszerű munkatársam. Hát az utolsó próbákra bementem, hogy még azért rajta tartsam a szemem, és hát amit kell esetleg javítsak.
A Dunakanyar című karinti klasszikust már azért tévéjáték formában is láthattak a talán idősebb hallgatóink.
Igen, hát az egy szép múltra tekinthet vissza. Karinthy Ferenc, vagy ahogy hívtuk a színi, nekem jó barátom volt, szerintem egy nagyon jó író. Ez egy nagyon-nagyon máig is élő jó darab. Neki pehje volt azzal, hogy hát ő egy nagyszerű jó író volt, hát az édesapja meg világzseni. Na most hát erre szoktam azt mondani mindig példaként, hogy mi lett volna, hogyha Ibsennek az édesapja a Shakespeare. Hát akkor biztos, hogy az nem lett volna egyszerű az élete. De hát mai szemmel nézve már, ez tényleg egy klasszikus, televízióban is volt már kétszer, színházban is többször volt. Remek darab, nagyon szeretem, és örültem a megbízásnak.
Igen, és hát a lányával, vejével közösen dolgozott ezen.
Igen, ez az első ilyen családi darab. Kérem szépen, megint elmondom, hogy a lányom 30 éve van a pályán. Akkor játszotta először. Én onnantól számolom a Gyulai Színházba, a Gyulán játszotta a Légyó, mint halálikban Nyilas Misit. Ennek 30 éve. A 30 év alatt egyetlen egyszer se rendeztem. Ez az első alkalom, hogy a rendezésemben játszik. Hát a bejelentek soha nem rendeztem, gondolom nem is fogom, nem nagyon szeretem a családi színházat, hát a televízióban eltöltöttem 28 évet, az alatt a feleségem kettő darab rendezésen bejátszott.
Nem szereti, hogy mondjam, amikor a családtagokat, közeli ismerőseket, hozzátartozókat kell instruálni? Vagy szakmai szemmel nézni?
Nem az instruálással van a bajom. Nagy örömmel dolgozom velük, mert tehetséges emberek, sajó, jól megértjük egymást. Nem azzal van a probléma, hanem a társadalommal. Azzal a társadalommal, ahol engem zavar a belterjesség, hát engem persze ki hogy látja, én nem szeretem ezt a sógorság, komaság viszonylatokat, úgyhogy én ezt igyekeztem a pályám során elkerülni, és hát különös tekintettel arra, hogy elég sokat voltam vezető pozícióban, mert a rendező is az, hát igyekeztem elkerülni azt a látszatot, hogy bármelyik családtagom én miattam jut valamilyen szerephez.
És hát, ha jól tudom, az a típusú ember, akinek minden munkaköréhez, beosztáshoz azért megvan a hozzáállása, és a tanulságokat, azokat hát mindig le tudta vonni, és ehhez mindig egy-egy tanulságos történetet is tudott kapcsolni.
Igen, sokszor megvádoltak engem azzal, hogy túl sokat anekdotázok. Egyszer volt ezzel kapcsolatban egy elégtételem, hogy hát a tanítványom volt a Cseke Péter, nagyszerű színész, Kossuth Díjas, most igazgató Kecskeméten, és már ő nálam végzett, és már miután végzett, utána vagy 10 évvel nyilatkozta egy újságban, hogy hát igen, ott az órán hallgattuk a színetárnak az anekdotáit, aztán mondtuk, hogy anekdota, aztán később az életben döbbentem rá, hogy a lényeget mondta el. Na, erre nagyon büszke voltam. Egyébként mindig, amikor azt kifogásolják, hogy anekdotázok, hát én szeretem a tanulságos történeteket. Kérem szépen, a Biblia is egy anekdóta gyűjtemény.
Azt is mondta egy interjúban, vagy talán több interjúban is, hogy ön több Isten létezését is el tudja fogadni.
Hát igen, az ember olyan furcsán van ezzel a világgal, van, aki hívő, valamilyen vallásnak a híve, az könnyű helyzetben van, mert egyszerűen a vallás megmutatja neki azokat a feleleteket, amit a kérdéseire szeretne kapni. De hát az ember folyton kérdez, miért vagyunk a világon, minek vagyunk, és hát főleg, hogy mi lesz utána. Hát, ahogy öregszik, az ember egyre inkább kérdi, hogy na és akkor utána mi lesz. Na most erre az én válaszom az, hogy az első számú válaszom persze az, hogy nem tudom. A második fajta az, hogy én feltételezem, hogy igenis a világ sokféleségében, nagyon sokféle ez a világ, ez sokféle Isten teremtette. Szóval számomra nagyon nehezen elképzelhető, hogy hát mit tudom én, az a fácán ugyanabból a baktériumból lett, mint az a víziló meg az ember. Azt el tudom képzelni, hogy a fácán kezdeményből úgy fejlődött ki, ahogy a Darwin leírta, meg az ember kezdett. De ezeket a kezdeményeket, hát ki tudja? Hát talán az űrből hozták valamilyen istenek, az egyik isten ilyen, a másik olyan. Meg hát ki tudja? Talán amit az emberiség hitt sokszor, a görögöktől a vallásokig, azokban van valami féligasság. Hogy igenis, ezek is, igenis a görög istenek fele azok tényleg istenek voltak, a másik felét az emberek találták ki. Vagy se, ezek mind ilyen gondolatok, hát amikkel az ember öregkorában eljátszik, bizonyosan semmit nem tudok, csak azt nagyon tapasztalom, és az egy alapélményem, hogy a világ mint olyan rendkívül színes, rendkívül sokrétű, úgyhogy én csak úgy tudom elképzelni a kezdetet is, meg a véget is, mint valami nagyon sokfélét, nagyon színeset.
És a változást könnyű elfogadni? Például azt, hogy megváltozik az, amit a tévében látunk, amit a színházban látunk. Már nyilván nem ugyanazok a színészek játsszák azokat a bizonyos legendás előadásokat. Hát nyilván véges az emberi élet, és jönnek az újak, de hát hogy ezzel hogy békél meg az emberek?
Hát úgy, hogy vegyes a világ. Vegyes a világ, mert például ez a fajta televízió, ami ma van, ezt én nem szeretem. Ugyanakkor rettentő boldog vagyok attól, hogy a Zeneakadémián, de Pesten is, de Szegeden is ezt tapasztaltam, felnő egy új nemzedék, ami bizonyos tempontból sokkal külön, mint az összes korábbiak. Intelligensebb, képzettebb, fogékonyabb, jobban ismeri a világot. Szóval itt van, történnek rossz dolgok, meg történnek nagyon jó dolgok. Hát persze az ember öreg, akkor egyre többet lát rossznak, mert hát ugye már annak idején a gimnáziumban azt tanultuk, hogy aurea prima sata est, az kezdetben val az aranykor, már akkor visszasírtak valamit. Az emberek, ahogy öregszenek, mindig visszasírnak. Én azt a televíziót, amit mi csináltunk, én azt visszasírom. Azt az operai generációt, akik között én felnőttem, azok nagyszerűek voltak, remekek voltak, köztük remek palik vannak, meg remek figurák, de ezek a maiak valamiben különbek. Több a színpadi érzékük.
De tudják, vagy tudhatják, megtanulhatják azt, amit mondjuk például Bessenyei Ferenc tudott a színpadon?
Nem, azt nem lehet megtanulni, azzal születni kell. Szóval ami a színháznak a legnagyobb gondja, az, hogy tulajdonképpen az elmúlt 30-40 év rendezői központú színháza, ami nem egy esetben egy ilyen elszánt rendezői diktatúra volt, az nem kedvez annak, hogy nagy egyéniségek nőjenek ki. Hát ha folyton azt hallják, hogy te csak legyél egy a sok közül, te csak legyél a csapat része, te csak, csak az együttes, hát akkor persze, hogy egy-egy a nagy egyéniség, egy-egy kimagasló, Bessenyei, vagy Sinkovics, vagy Csortos, hát az nem olyan könnyen nő fel.
De azt is lehet azért hallani olyan hangokat, hogy tűnj ki a tömegből, de hát amivel meg ki kellene tűnni a bizonyos, hát hogy is mondjam, reklámok alapján, az meg épp hogy szerintem az ellenkezőjét éri el, hogy mindenki egyforma lesz.
Tulajdonképpen igen, mert azért, mert ezek, akiket említettem, ez a színház, ezek az emberek, ezek úgy tűntek ki, hogy mindegyikük saját maga volt. Mindegyikük megfogalmazott egy Bessenyei Ferencet, vagy egy Csortos Gyulát önmaga. Ez pedig, amikor az előírt, hogy hogyan kell kitűnni, hogy a kereskedelmi tévékben hogyan kell egységesen zokogni és kaszagni, ordítani és izgulni, és ennek megvan a maga sémája, hát akkor persze, hogy mindenki egyforma.
Manapság már nagyon sokan írnak könyvet, és ez némileg ezt a tevékenységet mint egy kicsit közhelyessé tenni.
Az ember mindenképpen, hát ez már így van a kezdetek kezdete óta a barlangrajzoktól, egészen a mai napig nyomot akar hagyni maga után. Ez, hogy nyomot akar valamilyen formában hagyni, ez ugyanolyan ősi tulajdonság, mint az anyagcsere, mint az alvás, ez egyfajta szükséglet. Van, aki úgy akar nyomot hagyni maga után, hogy elmegy a kocsmába és ordít, van, aki úgy, hogy önmagának ír naplót. Hát ha van rá módja és lehetősége, én itt most az utolsó két könyvet, de hát előtte már írtam hetet, úgyhogy ebben az utolsó két könyvben megpróbáltam magam véleményét a világról elmondani. Hát ha valaki ráérez arra, fölismeri, azt mondja, hogy igen, itt járt valaki, akivel egyetértek.
Tehát akkor azt az érdekli, vagy fontosnak tartja, hogy tanítson, vagy éppen adott esetben meggyőzzön másokat.
Én nagyon fontosnak tartom. Nincsenek illúzióim. A világban millió számra jelennek meg a kiadványok és a könyvek. Miért pont az enyémre figyeljenek oda? Hát arról nem is beszélve, hogy tele van olyan kifejezetten magyar vonatkozásokkal, sőt, olyan részei is vannak, amiknek tényleg csak a szakma számára érdekesek, de vannak olyan részei is, főleg ennek az utolsónak, a 88,5-nek, ami már olyan világjelenségekkel foglalkozik, már az én véleményem szerint, mint például a választás. Hát ugye nagyon durva és botrányt okozó címe van annak a fejezetnek, az van, hogy a demokráciák rákfenéje az általános választójog. Hát igen.
Mert hogy azért ezt valamiféle tudás meglétéhez kellene, vagy inkább újra tanulni bizonyos dolgokat, azután
hát
kellene
szavazni. Én szerintem bárkinek lehet és kell szavazati jogot adni, akinek van valami halvány fogalma arról, hogy mire szavaz. Tehát például, hogy az egyik párt azt írja a választási anyagában, hogy ezentúl a GDP 6%-át akarja az egészségügyre költeni, akkor azt szavazom, aki tudja, hogy mi az, hogy GDP. Hát, hogy valami olyan alapfogalmakról legyen tisztában, hogy mi a önkormányzat feladata, és mi a kormány feladata. Hogy tisztában legyen azon, hogy mik a parlament jogai. Hol kezdődik a törvényhozás, és hol kezdődik a végrehajtás. Legalább, hogy tudja, hogy amikor szavaz, akkor milyen, persze ennek nagyon sok feltétele van, hát ez az egész, amit én itt leírok, ez egy utópia, illetve hát valamit az egész világot újra kéne kezdeni. Hát ha ez hozzátartozik az, hogy amiket elé tárnak, amiből választak, azok bizonyos értelemben igazak legyenek. Hát ebben a mostani választásoknak mindenütt a világon az a rákfenéje, hogy abból indulnak ki, hogy na jó, hát a választáson mindenféléket ígérnek. Innentől kezdve a dolog komolytalan. Hát ha nem kérik számon, ha nincs az, hogy uram, ön ezelőtt egy évvel azt mondta, hogy ezt és ezt fogja csinálni. Ha nem csinálja, akkor leváltjuk büntetésre, és nem 4 évente. Hát számon kéne kérni azt, hogy mikor ki mit ígér.
És hogy azért ne maradjanak a rádióhallgatók anekdota nélkül. Ha jól tudom, jól emlékszem, akkor a Cannes Filmfesztiválon, vagy azután tapasztalhatta meg, hogy mennyire is lehet forgandó az embernek a szerencséje.
Ja, hát azt már annyiszor elmondtam, hogy már röstelem.
Itt az Inforádióban még talán nem.
Hát röstelem még, de hát elmondom, már sokszor elmondtam, mert egy nagyon tanulságos eset volt. Kérem szépen, rendeztem a Magyar Televízió első opera filmét, az volt a cím, hogy Éjszakai repülés, még mindig megvan, nagy művészek játszották, Házi Erzsébet, Radnai György, Simándi József, és ezt egy olasz írta, egy nagyon befolyásos olasz zeneszerző, Luigi Dalla Piccola, látta a filmet, és el volt tőle ragadtatva. És tele kiabálta a világot, már a szakmát, hogy hát jaj, milyen nagyszerű ez a fiatal ember, ez én voltam akkor, elég régen volt, annyira, hogy ennek alapján akkor Cannes-ban még televíziós fesztivál volt, engem meghívtak a televíziós fesztivál zsűriébe, és annak a René Clair, a nagy francia filmrendező volt az elnöke, és engem kinevezett alelnöknek. És hát ami a legnagyobb dolog volt, volt, hát ez a Dalla Piccola ezt elintézte, hogy az volt a műsorfüzetben, hogy az utolsó napon Ankuronnömal fesztivál, tehát a fesztivál megkoronázásaként bemutatják ezt az Éjszakai Repülés című filmet. Hát az élet tetején voltam, és mindez laktam a Cannes Majesticbe, ami a világ egyik legfőúribb szállodája, baldahinos ágyam volt, onnan jártam át a vetítésekre, ez csodálatos volt. Véget ért a fesztivál, összecsomagoltam, és mentem a vonathoz, mert a televízió küldött ki nagyon kis napidíjjal, mert hát ugye a fizetett a fesztivál mindent, és hát csak arra volt pénzem, hogy vonattal, tehát a repülőre akkor nem tette sokkal drágább, és úgy mentem volna vissza, hogy Bécsen, ács egy éjszaka Bécsben. Na, lemegyek a portára, mondom, hát akkor kimutatkozom, igen, szóval parancsoljon a számla. Hát mondom, miféle számla? Hát én a fesztivál vendége voltam. Szóval igen, mindenre, de az italt ők nem fizették. De most nehogy félreértésesség, nem rúgtam be, meg nem részegeskedtem.
Igen, mert ha jól tudom, csak ásványvizet fogyasztott.
De csak ásványvizet fogyasztottak, meg egyszer egy pohár fehér volt. Ez volt az összfogyasztásom. Ez annyi pénzbe került, hogy hát nekem a zsebembe levő valutának egy jó részét elvitte. Na, elutaztam a vonattal Bécsbe, de hát ami a zsebemben volt, abban már nem kaptam szállodai szobát. És este jártam a város kereste, hogy hol alhatok, és egy szállodában a portás megszánt, vagy mit tudom, és aztán egy valami tudna ezért a pénzért adni, és fölvitt gyalog az 5. emeletre, ahol volt egy használaton kívüli fürdőszoba, benne egy kád, és a kádba egy matrac. És az előző este a Majesticbe aludtam baldahinos ágyban, ezen az estén pedig már a matracon a fürdőkádba Bécsbe. Na ez a fent és lent, de az igazság az, hogy utána én hazajöttem, és a televízióban vezető voltam, és összehívtam a többi vezetőt, és elmondtam neki a történetet. Azt mondtam, hogy ezt nagyon jegyezzétek meg, hogy ha az ember bárhol vezető, akkor meglegyen neki a megfelelő, én ezt így fogalmaztam, és azóta is gyakran mondom, jelentéktelenség tudata. Mert aki nincsen tisztában azzal, hogy máma fönt, holnap lent, azt hiszi, hogy örökké ott van, az csak hülyeségeket csinál. Ez számomra nagyon tanulságos volt. Azért mondtam annyiszor el, mert mindenki számára tanulságos lehet.
Hogy semmi sem tart örökké, és hát nem garantált az, hogy a siker az addig tart, amíg élünk, ha már egyszer elértük.
Igen, hát láttam a televízióban a Stalin lánya című filmet, ami nagyon-nagyon jó dokumentumfilm, igazán jó, és azon gondolkoztam el, hogy a dolgok nem lehet előre tudni, mert ugye a Stalin lány, amikor már Amerikába jött, ott még született egy gyereke, aki már nem tudott oroszul, csak angolul. És arra gondoltam, hogy ennek a fiatal lánynak, aki ott él Amerikába, és már csak angolul tűnt, a dédapja az még egy írástudatlan Schuster volt Grúziába, és nem gondolta volna, hogy ilyen utakon keresztül fog neki még Amerikába egy dédunakája élni. Szóval a dolgok kiszámíthatatlanok.